Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor kormányfő meghívására szerdától vasárnapig ezen a héten hivatalos látogatást tesz Magyarországon Benjamin Netanyahu, Izrael állam miniszterelnöke. Erről a miniszterelnöki kommunikációs főosztály tájékoztatta az MT-t. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó 10,4, a nettó átlagkereset 10,2, a reálkereset pedig 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a fogyasztói árak 5,5%-os növekedése mellett. A bruttó kereset medián értéke 539.500, a nettóé 373.600 forintot ért el, mindkettő 9,3%-kal múlta felül az előző év azonos időszakit. Februárban az ipari termelői árak átlagosan 8,2%-kal meghaladták az egy évvel korábbiakat, ismertette a KSH. A belföldi értékesítés árai 5,4, az export értékesítésé 9,6%-kal múlta felül az előző év februári értékeket. Elkezdődött a száj- és körönfájással fertőzött, mintegy 3000 szarvasmarha leülése a Győr-Moson-Sopron vármegyei Levélen, számolt be elsőként az RTL híradó. A betegség miatt a település 10 kilométeres körzetében máig minden sertést is házi vágással le kell ölni. A Nébik korában arról számolt be, Magyarországon mindenhol tilos a betegségre fogékony fajokat bemutató vásárok szervezése. Nagy István agrárminiszter pedig azt jelentette be, az állattartók kártalanításán túl átmenetileg a munkavállalók fizetését is átvállalják. Lényegesen kevesebb a forgalomban lévő kábítószer mennyisége, csökkent a fogyasztók és az új belépők száma is, jelentette be a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Egy hónapja indult a kábítószer bűnözés elleni hajtóvadászat a zéró tolerancia jegyében, emlékeztetett Horváth László. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntetőeljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Az alaptörvény módosításával, a törvénycsomag elfogadásával, a folyamatos rendőri jelenléttel és széles társadalmi összefogással sikerre fogjuk vinni célunkat, ami nem lehet más, mint a kábítószer kereskedelem felszámolása, jelentette ki Horváth László. A vasúti átjárós balesetek megelőzése érdekében óriás plakát tervező pályázatot hirdett középiskolásoknak a MÁV és az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Idén eddig 13 baleset történt vasúti átjárókban, ezek során 5 ember vesztette életét, miközben a vasúttársaság hibájából 2009 óta több mint másfél évtizede nem történt halálos baleset. A személy jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb május 20-áig lehet rendelkezni, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A katolikus egyház technikai száma 0011. Donald Trump másodlagos vám kiszabását helyezte kilátásba az Oroszországból származó kőolajra, és jelezte, még a héten beszélni akar az orosz elnökkel, hangzott el az amerikai elnök NBC News hírtelevíziónak adott interjújában. Trump haragjának adott hangot, amiatt, hogy Vlagyimir Putyin a napokban az ENSZ és néhány ország égisze alatti ideglenes kormányzás bevezetését nevezte szükségesnek Ukrajnában, annak érdekében, hogy egy béke megállapodás aláírható legyen. Az amerikai elnök légicsapásokkal és egyben vámokkal fenyegette meg Iránt is, amennyiben nem hajlandó nukleáris programjáról szóló megállapodást kötni az Egyesült Államokkal. Határidőt kellene szabni az ukrajnai tűzszünet megkötésére a finn államfő szerint. Alexander Stubb informális látogatást tett Floridában, ahol Donald Trump elnökkel finn jégtörőhajók amerikai beszerzéséről is tárgyaltak. Az elnök április 20-át húsvét vasárnapot jó időpontnak tartja egy feltételek nélküli tűzszünethez, mert az ünnep mellett Trump elnök akkor lesz 3 hónapja hivatalban. A finn államfő floridai útjáról visszatérve úgy fogalmazott, az amerikai elnök türelme fogytán van Oroszországgal szemben. Egyhetes nemzeti gyászt hirdettek Myanmarban. A pénteki 7,7-es földrengés az elmúlt évszázad egyik legerősebbje volt, már mint egy 1700 halálos áldozata és 3400 sérültje van, további 300 ember pedig eltűntként tartanak nyilván. A hajnali órákban Myanmar második legnagyobb városában, Mandalajban a romok alól kimentettek egy várandós nőt és egy kislányt is. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben több, később már kevesebb felhő lesz felettünk, helyenként majd ismét kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé lesz élénk erős a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először atlétikával, ezt követően úszással, majd vízilabdával, végül pedig kosárlabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Hetedik alkalommal szervezik meg a Kassa-Miskolc Ultramaraton nemzetközi futóversenyt, amelyre idén a szervezők részvételi csúcsra számítanak. Az április 5-én zajló verseny kiinduló helyszíne Miskolc lesz, és szirmabesenyő Szikszó, Vizsoly, Gönc, Kéked ad majd helyet a különböző váltópontoknak. A részletekről Deák Bárdos Mihályt, a szervezőbizottság elnökét hallják.
Az idei verseny 117 kilométeren zajlik, ugye jelenleg miskolci rajttal, illetve kassai befutóval, és azok a települések, amelyek ugye az útvonal mentén fekszik, ott mindenhol lesz egy frissítőállomás, és ez 2019-ben a útvonal meg lett változtatva, hogy ne a főúton fussanak a futók biztonsága érdekében, hanem a kisebb települések irányába lett elvéve, ahol ugye kevesebb a forgalom, és ez a mostani maratonon is így lesz, és még egyszer mondom, miskolci rajttal és kassai befutóval. Több egyeztetésen vettünk részt a kassai önkormányzat képviselőivel, a rendőrség képviselővel mindkét oldalon, szlovák, illetve magyar oldalon, a polgárőrséggel, a Magyar Közút ZRT képviselőivel, a miskolci rendőrkapitánysággal, a miskolci önkormányzati rendészettel, Miskolc Városi Közlekedési ZRT képviselője. Tehát ez egy elég hosszadalmas, illetve ugye minden frissítő ponton biztosítani kell a futóknak a vizet, a különböző energiát adó ételeket, illetve ugyanúgy biztosítani kell a polgárőrségnek, a rendőrségnek az egész napi szolgálat rend. Tehát ez egy összetett feladat, elég régóta elkezdődött már ennek a szervezése. Mindkét városban történt ez, volt Miskolcon is egyeztetés, volt Kassán is, úgyhogy én úgy gondolom abszolút harmonikus volt az együttműködés, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebbe az egyeztetésekben. Én úgy gondolom, hogy kevesebb munka, mint hogyha Miskolcon lenne a befutó, mert ugye itt annyi, hogy körülbelül egy fél órát vannak Miskolcon a futók, elvajtolnak, és akkor utána ugye megy minden a maga útján, viszont hogyha a jövőre már Miskolc lesz a befutóhely, akkor ott nagyobb szervezést igényel, mert ahogy befutottak, akkor legtöbb futó az itt is marad a városba is, és itt is fogadni kell őket, tehát ilyen szempontból könnyebb a mostani dolgunk, mert Miskolcról csak elindul, ide jönnek reggel 6 órára, és fél hét-hét magasságába elindul a futóverseny, és utána már körülbelül egy fél órát vannak a városba, és már nincsenek itt. De a másik része azért egyszerűbb, mert itt ugye nem sok időt töltenek. A célállomásnál pedig ott azért bankettet kell szervezni, stb. Tehát azért az összetettebb, azért mondom, hogy a rajtvárossal egyszerűbb dolgunk van most jelen pillanatban. Van olyan település is, amit nem érint, például Lencs, akinek a polgármestere támogatóként lépett fel, úgyhogy ezt is köszönjük, de rengeteg céget felsorolnak, aki a versenyzők, illetve a bírók ellátásában részt vesz.
A versenyzők a kassai Szent Erzsébet dom szomszédságába fognak megérkezni, ahol többek között Hetei Ágota, Magyarország kassai főkonzulja fogja várni az érkezőket. Most őt hallják.
Én azt gondolom, hogy ez a különleges sportrendezvény túlmutat önmagán, mert nem csak nagyszerű sportteljesítményként tudjuk értékelni, akár csapatban, váltóban futják végig, de hát az egyéniről ne is beszéljünk, hogy ez milyen különleges dolog, de mindenképpen közösségépítő szerepe van, erősíti a régióban az összetartozás érzését magyarok és szlovákok között egyaránt, és hát egy nagyon jó példája annak, hogy hosszú távú együttműködés áll már fönn Kassa és Miskolc között. Nem tudunk mindenkit külön díjjal jutalmazni, de amellett, hogy lenyűgöz engem valóban a váltóban nyújtott sport teljesítmény is, az egyéni teljesítményt azt gondolom, hogy mindenképpen honorálni kell, tehát aki egymaga végigfutja ezt a bő 117 kilométert, annak mindenképpen jár a külön díj. Annyi embernek lesz szerepe ezen a rendezvényen, nem csak a futóknak, hanem azoknak a helyi közösségeknek, akik az adott váltópontoknál dolgoznak, de akár a hatóságoknak is, akik biztosítják ezt a rendezvényt. Jelen lesznek nyilván a támogatók is, ők meg kíváncsiak rá, és minden lelkes sportkedvelő, akár családtag, akár ismerős, akár rokon, akár csak megnézi, hogy milyen hangulata van ennek a versenynek, valószínűleg kimegy az indításkor Miskolcra, és egészen biztosan valahogyan átkerül, többnyire valószínűleg autóval Kassára, és ott lelkesen várja majd a befutókat, én is ott fogom őket várni.
Kedves hallgatóink, Hetei Ágotát, Magyarország kassai főkonzulját hallották. ...2024-ben már közel 500-an álltak rajthoz a nyíregyházi csillagfutáson a jótékonysági céllal megrendezett közösségi és sportprogramon. Akkor 2 millió forinttal tudták támogatni a szervezők a nyíregyházi Jósa András Takkórház onkoradiológiai osztályát. A 6. csillagfutásra idén is a Bújtosi Városligetbe várják az érdeklődőket. Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
A csillagfutás a kiemelt sportrendezvények kategóriában nyert 450.000 forintot, és nagyon szép helyszín a Bújtosi tó és környezete, ahol ezt megszervezik. Tehát akkor a tavasz április 5-e, tehát mondhatom azt, hogy ezért mondom, fogalmaztam, hogy egy szezonnyitó program. Bízunk benne, hogy nagyon sok ember fog megmozgatni, hiszen jótékonysági célra szervezik, amelyhez mi a forráson túl a helyszínt biztosítjuk, illetve ingyenesen tájékoztatási és reklám lehetőséget, hogy minél több részvőt toborozzunk.
Most pedig Kemenis Györgyöt, az Omnis Forte Egyesület alelnökét hallják.
Tavaly több mint 500-an voltak, és ezt a létszámot várjuk. Sokan neveztek elő, tehát már korábban jelezték, hogy szeretnének részt venni. A nevezési díjat természetesen ezáltal átutalták, de nagyon sok a alkalomszerű, aki éppen aznap gondolja meg magát, és részt vesz ezen az eseményen, teljesíti ezt a távot. Úgyhogy mindenkit, aki előzetesen elgondolta, illetve aki éppen akkor dönt erről, mindenkit szeretettel várunk, és azon egy jó közösség, egy csillagfutó közösség jön össze, akinek a közös célja az a jótékonysági támogatás.
Vábere Rágnes főorvost hallják.
Minél szélesebb körben kell, azt gondolom, a lakosságot tájékoztatni arról, hogy vegyenek részt rendszeresen azokon a szűrővizsgálatokon, amelyekre tulajdonképpen nagy részt a háziorvos is tud beutalót adni, vagy azokon a vizsgálatokon, amelyek beutaló nélkül látogathatóak. Ilyen például a mellkasszűrés, a hasi ultrahang, a nagyvérvétel, amelyen esetleg vérzsírokat, vércukrot néznek, szűrnek, a nőgyógyászati szűrés minden évben, a mammográfia szűrés, 45 és 65 év között preferáljuk, ugye, de bármilyen oknál fogva fordulhat a hölgy a háziorvosához, hogy szeretne egy beutalót a mammográfiára, és természetesen a háziorvos ebben segítséget fog nyújtani.
A közösségi futást ugyanezen a helyszínen a Vöröskereszt családi sportnapja vezeti fel. Gurály Edinát, a Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szervezete igazgatóját hallják.
Most inkább arra a részre szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy mit tehet az egyén, mit tehet a társadalom azért, hogy egészségesebben és jobban éljünk. Ennek egy nagyon fontos része az, hogy rendszeresen mozogjunk. Gyakorlatilag a legtöbb fórumon és nagyon sok helyen lehet ezt hallani, és nekünk is fontos, hogy beszéljünk erről. Illetve nagyon fontos, hogy megmutassuk, hogy nem csak a versenyszerű sport az, ami hozzájárul a mindennapi egészségünk megőrzéséhez, hanem tehetünk ezért nem versenyszerű vagy amatőr sportolás keretében, hanem egy egészséges testmozgás, egy családi program keretében is.
Gurály Edinát, a Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szervezete igazgatóját hallották. Április 5-én rendezik meg a futófesztivált és egészségnapot 60-ban. Ekkor tartják meg a félmaratont is. Az egészségtudatos rendezvény alapját szolgáló fesztivált már 36. alkalommal szervezik meg. A részletekről Tarsó Imrét, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökét Fekete Gábor kérdezte.
Nagyon örülök ennek a rendezvénynek, hiszen kötődik hozzám az önkormányzatnál, amikor sportért voltam felelős referens, akkor indítottam el ezt a versenyt, és azóta is hagyomány. Szinte tudjuk, hogy ezen több ezer ember vesz részt, diák, felnőtt, tehát mindenki, sőt, még az óvodások is.
Mit lehet tudni összességében mindazoknak, mondjuk el, akik szeretnének regisztrálni? Kell-e regisztrálni?
Igen, az iskolákban tudják ezt majd megtenni, és a helyszínen is lehet 8 órától nevezni, akik más településről jönnek a városba. Tehát mondom, 8 órától lehet nevezni, és mindenki egy csippet fog kapni a cipőjébe. Tavaly már első alkalommal sikerült ezt kipróbálni, és nagyon örültünk neki, mert minden beérkezőnek tudjuk a helyezési számát, és akkor így nem lehet hibázni.
És akkor április 5-én lesz mindez, és akkor beszéljünk a helyszínekről, jó? Mert említette, hogy a helyszínen is lehet majd nevezni.
Így van, ez a DC parkírozójában lesz, és 8 órától lehet nevezni bent az épületben, tehát aki még nem tette meg az iskolában, ezt a lehetősége volt rá, és akkor ott helyszínen tudnak nevezni. Közös bemelegítés lesz majd a színpad mellett, úgyhogy az előző éveknek megfelelően egy aerobikus bemelegítés lesz, úgyhogy nagyon régóta ezt csinálják a résztvevők, ott bemelegítenek együtt a diákokkal, és utána indulnak a futamok. Először az óvodás futam fog indulni, ők 300 métert futnak, természetesen a korosztályok a tavalyhoz képest egy évet fölfelé csúsznak. Igen. És van általános iskolai, tehát első korcsoportos, első második osztályos, harmadik, negyedik osztályosok, azok egy másik korcsoportban, az a második korcsoport, az 5.-6. osztályosok azok harmadik korcsoportban versenyeznek, ezek természetesen lányok, fiúk külön korcsoportban, és a 4. korcsoport az pedig a 7.-8. osztályosokat ölelik körbe az általános iskolában. És természetesen így 5.-6. korcsoport is létezik, az pedig a középiskolások számára.
Tarsa Imrét a 60-i Oktatási Művelődési Sport és Ifjúsági Bizottság elnökét hallották. Ezúttal is úszással emlékeztek meg a vízvilágnapjáról Miskolcon, a Kemény Dénes sportuszodában. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke is. Most őt hallják.
Nem először vagyok itt Miskolcon, decemberben volt az úszó nemzetprogram, hídprogram kapcsán. Itt volt több mint 100 gyerek, akit aztán a Magyar Úszósport le is igazolt, úgyhogy több egyszer már itt járok, és annak idején, amikor épült a úszoda, akkor is végeztem bejárást. Én azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes, nagyon jó felépítésű, funkcionális, nem túl nagy, nem túl kicsi úszodába járatunk, és ma itt vagyunk 322 versenyzővel. Következő két napban megnézhetjük, hogy hol tartanak a felkészülésben, és hogy elmondtam a beszédben, hogy akkor lehet mindenki magával elégedett, hogyha a legjobbját nyújtva, egyéni csúcsot döntve fog hazatérni a versenyről, hiszen sokan állnak fel a rajtkőre, és nem tudjuk, hogy ki milyen messzire jut, de én azt kívánom és azt szeretném, hogyha mindenki meglelné az örömét a sportban, az úszásban, megtapasztalná edzések alatt az, hogy milyen a barátság, egy versenybarátság, és a hazai és nemzetközi tornákon pedig, hogy milyen élményekkel tudunk gazdagodni. Bátran kijelenthetjük, hogy a úszósport Magyarországon biztosan a sportok királya, hiszen Párizsban is láthattuk, hogy az ép és paralimpiai számokban a 11 aranyéremből 6-ot úszók hoztak el, és azt is kijelenthetjük, hogy 2024-ben 43 darab Európa-bajnok, világbajnok és olimpiai érmet hoztak a magyar úszók a világ minden tájáról haza. Én azt gondolom, hogy ez az egyesületekben folyó munkáknak, az ilyen típusú elkötelezett edzőknek, klubvezetőknek, szülőknek köszönhető, akik nap mint nap lemennek, lejönnek, megcsinálják a penzumot, elkötelezetten, alázattal végzik a dolgokat, és pár év múlva azt látjuk, hogy a magyar úszósport jó. Van egy úszónemzet program, és egy úszónemzet programban itt Miskolc is itt vagyunk. Ez szerintem szól arról nyilván, hogy minden gyerek tanul meg úszni. A programok van egy sajátossága 5 és 8 éves kor között, földrajzi fekvéstől, nemtől, anyagi helyzettől, és minden mástól függetlenül akkreditált úszodákba, akkreditált oktatókkal biztosítjuk a úszástudásnak a lehetőségét. Úgy is, hogy logisztikával megoldva, tehát buszok szállítják, illetve felszerelést biztosít a kormány, ha tetszik, a program a gyerekeknek. 45 ezer gyerekről beszélünk, és ennek a programnak egyébként, hadd nem győzöm elégszer hangsúlyozni, Egerszegi Krisztina, a nagykövet, aki heti rendszerességgel látogatja ezeket a foglalkozásokat, nem nagy dírrel, durral megjelenik, nagyon kritikusan vizsgálódik. Legutóbb decemberben volt itt egyébként Miskolcon. Szóval azt gondolom, hogy hosszú távon az, hogy ki tudunk szedni 1200 gyereket ebből a programból, és az leigazolásra kerül, és utána már igazából az edzőkön múlik az, hogy jó szemmel, jó pedagógiai érzékkel itt tudják tartani, és ezekből lehetnek majd a jövő csodái, Rasovszky, akár Betlehem Dávid, hosszasan Kósubi, sorolhatnám hosszasan. Úgyhogy a jövőt tekintve optimista vagyok, mert a magyar úszósport, ahogy mondom, a magyar sport húzó ágazata. Azért, mert van egy kormányzati támogatásunk, mert van egy elkötelezett úszóedzői gárda, vannak kiváló egyesületeink, meg hát talán egy elnök is döntései, akár a sikerhez, akár a kudarchoz részben biztosan hozzájárul. Nyilván meg kell ismernünk a tagságnak a helyzetét, véleményét, úgyhogy most az elmúlt hetekben számos helyen voltunk, ugye most Észak-Magyarországi régió itt a régió összes egyesülete itt lesz, én tartok egy beszámolót az elmúlt időszak, hogy milyen terveink vannak, és engem az érdekel egyébként, hogy ebben a régióban milyen problémákkal küzdenek, küzdködnek. Tudom, hogy nagyon nehéz, tudom, hogy van, aki világeseményt akar szervezni, de van, aki meg a belépőjegyet sem tudja megfizetni. Nekem az a dolgom, hogy ezeket meghallgassam, és amit tudunk ebből segíteni és teljesíteni, azt próbáljuk meg, és meg is fogjuk oldani. Erről szól ez a mai találkozó. Nyilvánvalóan nagyban fogja befolyásolni szerintem a sportág jövőjét. Ha bizalmat kapunk a jövőt tekintve, akkor azt gondolom, hogy folytatjuk ezt a törekvésünket. Én úgy gondolom a egyesületi meghallgatások kapcsán, hogy elismerően beszélnek rólunk. Én büszke vagyok arra a 17 emberre bent a szövetségben, ezek fiatal, lendületes, elkötelezett hölgyek, urak, akik nap mint nap tényleg dolgoznak azért, hogy kiszolgálják, segítsék az úszósportot. Én úgy gondolom, hogy kellenek nyilván újítások. Az alap tézis az jó, tehát szerintem a magyar úszás jól teljesít. A feltételek nagyjából többé-kevésbé adottak a környezethez képest, szerintem jók. Nyilván a utánpótlást kell felkarolnunk, és tehetségeket megtalálni, ezeket gondozni, és feljutatni majd egyszer a világ tetejére. Ez a feladatunk.
Vladár Sándort, a Magyar Úszó Szövetség elnökét hallották. A napokban adták át a nyíregyházi kosárlabdasport támogatására létrehozott Sallai József Alapítvány díjait. Az alapítvány 9 fiatalnak nyújt ösztöndíjat. A tavaly az egykori tanítványai, játékosai és kollégái által létrehozott alapítvány kuratórium ülésén az alapító okirat szerint döntött arról, hogy az alapítvány 2025-ben kiket részesítsen díjazásban és sportösztöndíj támogatásban. A döntés alapján a 2024. évi Sallai József emlékgyűrűt, plakettet és pénzjutalmat Elek Tamás nyugalmazott kosárlabdaedző, Sallai József egykori közismert és nagy tiszteletnek örvendő edzőtársa kapta meg. Szemerszki Zsoltot, a kuratórium elnökét hallják.
2024-ben hoztuk létre ezt az alapítványt. Józsi bácsi, ha mondhatom, így a régi tanítványai, kosarasai alapították az alapítványunkat, és ennek az a célja, hogy Józsi bácsinak az emlékét, mentalitását, kosarabda iránti szeretetét megőrizzük és ápoljuk, és nyilvánvalóan ezzel együtt a kosarabdában tevékenykedő fiatal tehetségeket is támogassuk. A Sallai József emléktorna az már az 5. lesz az idei évben, de emellett ugye alapítottunk egy, hát az alapítvány részéről minden évben kiosztunk egy olyan díjat, amely a Sallai József alapítvány emlékgyűrűje lesz, amellyel támogatjuk azokat az edzőket, akik együtt dolgoztak, vagy szellemiségében együtt tudtak dolgozni Józsi bácsival. A továbbiakban nyíregyházi sportegyesületekben tevékenykedő fiatal kosárlabdázók támogatása a célunk, és emellett még szeretnénk megjelentetni Józsi bácsról egy emlékkönyvet, és emellett még rengeteg más ötletünk is van, nyilvánvaló anyagi támogatások és egyebek függvényében tudjuk ezeket majd megoldani.
Most pedig a díjazottat, Elek Tamást hallják.
Érdekes dolog volt, körülbelül egy hete értesítettek erről a dologról, hogy ezt én megkapom. Hát úgy gondolom, hogy nem kell nekem ezt túlbeszélni, mert aki a nyíregyháza kosarlabdáját tudja, azt tudja, hogy mi 28 évet dolgoztunk együtt. Ez egy házasságban se kevés. Több sikerrel, kevesebb sikerrel, küzdéssel, munkával, és ez a lényeg a dolognak. És azt hiszem, hogy a pedagógiai munkánkba is előjön az, hogy ezek a srácok, akik most például ezt az alapítványt megcsinálták, ezek mind komoly vezető emberekké váltak, tehát nem csak kosárlabda, hanem emberek is lettek. Hát ez úgy végigpörgött. Ráadásul kértek ugye anyagot, nézzem át, tehát ugye vannak eltéve anyagaim. Ez egy érdekes páros volt, ezt mindenki megállapította. Jóska egy aranyos tündér és nyugodjon békébe ember volt. Valahol nekem jutott az a szerep, ami valószínűleg természetemből adódik, hogy bátrabban szóltam, bátrabban kértem dolgokat, de ez mindig a kettőnk megbeszélése után történt. Érdekes mód, ugye hát mi napi kettőt edzettünk mind a ketten, abban az időszakban szokatlan volt. Azért este, ha nem is minden este, de egy héten kétszer-háromszor össze tudtunk jönni, na mi volt a héten? És akkor megbeszéltük ezeket a dolgokat. Hát a nagy kalandok, hát azok elmesélhetetlenek. Hát azok nem azért, mert bármi titkot tartanának, hanem annyira sok. Hát azért gondoljuk végig, ennyi idő. Úgyhogy nagyon szép volt.
Elek Tamás elárulta azt is, milyen nyugdíjasként a kapcsolata a kosárlabdával.
Sokan azt hitték, mert én nyilatkoztam a újságokban, hogy én testnevelő vagyok. Én nem, én elvégeztem a TF-et, de én gépészmérnök vagyok. Tehát én mérnökként dolgozok, még a mai napig, meglepetés, ma még volt 4 órán, mielőtt ide jöttem. Valamit csinálni kell az embernek, mert hogy én üljek és nézem a tévét, újságot olvassak, könyv, már fáj a szemem, annyi könyvet olvastam, mióta nyugdíjas vagyok. Úgyhogy a tévébe mindent, ezeket úgy próbálom követni. Úgyhogy ezek a srácok pedig, hát ezek tündérek, akik megcsinálták ezt az alapítványt, és rám gondoltak, köszönöm szépen nekik, mert valóban ezek mind a játékosaink voltak, és mind, még egyszer mondom, emberek lettek. És úgy gondolom, ez a legfontosabb.
Ezen kívül az alapítvány 7 Nyíregyházán kosárlabdázó utánpótlás korosztályú fiút részesített eddigi eredményei, tehetsége és szorgalma alapján sportösztöndi támogatásban 3 helyi sportszervezetből. Okeke Raúl díjazottat hallják.
Másfél éve kezdtem kosarazni, nem hittem, hogy idáig eljutok, de mégis itt vagyok. Nagyon sok erő és munka van benne, és minden köszönetem az edzőmnek, mert miatta tudtam ilyen sokáig eddig fejlődni, és tényleg nehéz elképzelni, hogy itt vagyok. Ezelőtt fociztam, és mondjuk úgy, hogy rájöttem arról, hogy én nem vagyok ahhoz annyira illő, így hát gondolkoztam, hogy milyen sport legyen, és a kosár nagyon megtetszett, és így kerültem ide. Szerintem ez egy sokkal nehezebb sport abból a szempontból, hogy milyen magasra tudsz eljutni, mint például a fociban.
Az előző percekben a nyíregyházi Sallai József Alapítvány díjátadásáról készült összeállításunkat hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője, Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Újabb intézkedéseket jelentett be a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Miután ragadós száj- és körönfájás vírust azonosítottak Szlovákiában, a magyar határ közelében is, amely szarvasmarha telepeken jelent meg. A járvány kitörésében 3 a magyar határ közelében lévő telep érintett. Egy medvei, egy csiriznyáradi és egy bakai szarvasmarha állományban állapította meg a szlovák hatóság a kórokozó jelenlétét. A súlyos gazdasági kárral járó betegség hazai továbbterjedésének megakadályozása érdekében a NÉBIH elrendelte a határon átnyúló korlátozási területeken a szükséges hatósági intézkedéseket. Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabó Üzemplén vármegyei elnöke a megelőzés fontosságára hívta fel a gazdák figyelmét, és emlékeztetett a járvány gazdaságra gyakorolt káros hatásaira is.
Minden gazdálkodónak vagy állattartó telepnek kell lenni egy járványvédelmi szabályzatának. Én azt gondolom, a legfontosabb most ezt a járványvédelmi szabályt nyugodt betartani. Egy telepre nem szabad, hogy idegenek bárhonnan, bármikor bemenjenek, zárt kapunak kell lenni. Ha mégis szükséges a telepre behajtani, ott fertőtleníteni kell magát, az eszközt, akár az embereket is, vagy nem szabad beengedni. Én azt gondolom, hogy ez különösen sertés és baromfi telepeken nagyon komolyan, de a tehenészeti telepeken is most ez fontos kérdés, hogy előzzük meg, óvjuk meg az állatainkat ettől a járványtól, mert ez egy nagyon komoly, nagyon veszélyes gazdasági károkozást képes okozni bármelyik gazdálkodónak, de akár az országnak is, hogyha jelen pillanatban kitört járvány is látjuk, hogy okozott problémát, különösen kereskedelem értékesítés területén. Ez ragadó száj és körönfájás, ugye ez több napig képes akár az embernek a ruháján is ellenni, hogyha olyan helyen tartózkodott, ahol volt vírus, vagy a szél képes elvinni egyik helyről a másikra. Ez ottan megtelepszik, több napon keresztül fertőző képessége van ennek a vírusnak. Én azt gondolom, hogy ez az, ami ezzel az járvánnyal nagyon aggasztó, hogy ilyen könnyen vihető egyik telepről akár a másikra, vagy az ország egyik részéről a másikra. Ezért fontos, hogy a szabályok betartását mindenféleképpen a gazdálkodók végezzék, csinálják a saját érdekükbe, meg hát, amit említettem is, nagyon komoly gazdasági kár. Ma egy több százas tehenészeti telepnek az értéke több száz millió, vagy akár milliárd forint kárt is tud okozni egy ilyen járvány.
Taskó József a továbbiakban arról adott tájékoztatást, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara anyagi támogatást nyújt a frissen bekapcsolódó gazdák számára, de ezen kívül erdősítésre és még terménytárolásra is lehet pályázati pénzt nyerni.
Most viszonylag sok pályázat ki lett írva a tavaszi időszakban. Az elsőt említeném, a kisüzemes pályázatot. Ezután viszonylag nagy az érdeklődés. Ugye már az első beadási időn túl is vagyunk, mert ez március 5-től 18-áig kellett, de lesz egy március 19 és április 1-e, és ehhez a pályázathoz még októberben is hozzá lehet majd férni. Ez október 1-e és október 14 között, majd október 15 és 27 közötti időszakra. Ugye a kisüzemes pályázat az 10 millió forint visszanemtérítendő támogatás, vagyis a 10 millió forint a pályázat értéke, ennek 85%-a visszanemtérítendő támogatás. Annyi szükséges tudni, hogy ezt a falugazdászok is ezt a pályázatot írják. Igaz, hogy a megyénkben nem minden falugazdász, de akit érdekel ez a pályázati lehetőség, az kérdezze a falugazdászokhoz, és ők oda úgy fogják irányítani ahhoz, aki a pályázat készítést csinálja. Ennek az elején van egy felmérés, hogy megfelel-e annak a feltételeknek a gazdálkodó, hogy pályázatot is tudjon beadni. A saját erő az ugye 15%. Ez ugye különösen kezdő vállalkozás gazdálkodók pályázhatnak. Ennek az a célja, hogy minél többen tudjanak bekapcsolni gazdálkodási, megélhetési formát is tudjanak ez mellett maguknak teremteni, vidéki embereknek munkalehetőség. Hát ezek fontos szempontjai ennek a pályázat kiírásnak. Én azt gondolom, hogy most az első körben az országos felmérések alapján több mint 100 jelentkező van, több jelentkeztek, de ugye nem mindenki felel meg a pályázat kiírás feltételeinek.
Újabb lelki programsorozat indult útjára a mezőkövesdi Szent László plébánián. Szentség imádási órákra várják a híveket vasárnap délutánonként. Koleszer Krisztián tudósítónk Kubik Zsolt káplánt kérdezte.
Alapvetően ez a szentségimádás iskolájának a formátuma nem egy új keletű dolog, hiszen a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, ami Budapesten volt, annak az előzménye és felkészítő programja volt Fábri Kornél, most már püspök atya indításával, és úgy gondoltam, hogy ez nem csak egy ilyen szezonális dolog, a szentségimádásnak a tanulása, a lelki felkészülés, és úgy gondoltam, hogy itt Mezőkövesden is érdemelnek annyit a mezőkövesdi hívek, hogy egy kicsit ebből is ízelítőt kapjanak.
Hogyan épül fel egy-egy ilyen alkalom?
12 alkalomról beszélünk. Úgy számoltuk ki plébános atyával, hogy úrnapján legyen a végső záróakkord, és akkor lesz egy ilyen ünnepélyes zárása az egész imaiskolának. Két részből áll egy alkalom. Az első részében megvan egy tematikus tanítás, vagyis én inkább elmélkedésnek szeretem ezt mondani. Nyilván tematikus, mégis bármikor be lehet csatlakozni ezekbe a imaiskolás alkalmakkor. Ez az egyik első fele, a második felében pedig mindazt, amit tanultunk az elmélkedés folyamán, azt a szentség imádásban tudjuk kamatoztatni, és így tudunk imádkozni azzal a bizonyos témával, amellyel foglalkoztunk.
Mikor lesznek ezek az alkalmak, vagy akár soron következő, ha valaki most hallgatja ezt a riportot?
Igen, az első alkalom már megvalósult 23-án vasárnap, és nálunk az esti mise előtt egy órával, most jelen esetben délután 4 órakor volt, nyilván változni fog az időpont, attól függően, hogy majd az esti mise időpontja is változni fog, de az fix, hogy az esti mise előtt egy órával kezdődik ez a esemény, program, lehetőség, és általában egy olyan 3/4 órás, 50 perces alkalomról beszélünk. Megmondom őszintén, nagyon izgultam. Nem is amiatt, hogy most mit kell, hogy mondjak, hogyan tartsam a szentségimádás. Leginkább azt foglalkoztatott, hogy na, most hanyan fognak jönni, kik lesznek azok, akik eljönnek egyáltalán. Kellemes meglepetés volt, mert több mint 40-en részt vettek az első alkalmon. Ebből is látszik az, hogy a mezőkövesdi hívek is szomjazzák ezeket a lelki programokat. Például van nálunk bibliaóra, amelyet plébános atyával felváltva tartunk, vagy van egy úgynevezett lelki kincsestár, amiben egy lelki olvasmányt havonta feldolgozok, és a hívek elé tárok, hogy ők is kapjanak Isten lelki kincsestárából legalább egy-két fillért vagy tallért, és aztán azt tudják kamatoztatni, és maga itt ez a szentségimádás iskolája is arra ad okot, és hát ugye meg is van hál' Istennek így az eredménye az elején, hogy tényleg akarják és szeretnének minél közelebb kerülni ilyen módon is a jó Istenhez.
Előadássorozat indult a Miskolci Szent Miklós görög katolikus óvodában annak érdekében, hogy a szakemberek a következetes nevelés alapjait átadják az érdeklődőknek. Az első előadásban szó volt a 3-6 éves korosztály nevelési sajátságairól, a következetesség fontosságáról, valamint a tartalmas együtt töltött idő értékéről. Most Palkó Ildikót, az intézmény vezetőjét hallják.
Hogyha azt gondolom, és így legyintek, és azt mondom, hogy ó, hát de hát most mondjuk az övé is olyan, meg az övé is, meg mindenki, hát akkor, de hogy ez nem így működik. Neki majd, amikor kamasz lesz, még mindig én leszek az édesanyja, meg az édesapja, és neki még mindig én kell, hogy mutassam az irányt. És akkor már nem lesz olyan humoros, hogy az övé is, meg az övé is, hanem legjobb, ha én azt fogom majd mondani, hogy de az enyém. Az enyém tud tiszteletet, az enyém ért a szóból, és fogunk arról beszélni, hogy nyilván, hogy hogyan fogunk ide eljutni. Amit szeretnék még jelezni, hogy ne gondoljuk azt, hogy innen, ha hazamegyünk, meghallottunk mindent, 2-3 napig fogjuk majd nyilván követni, ami itt történik, hát de amúgy meg nem megy, meg hogy nehéz, meg egyáltalán. Akkor kérem a szülőket, hogy majd arra gondoljanak, hogy amennyiben, és a Jóisten ne adja, az önök gyermeke most beteg lenne, és elviszik az orvoshoz, és az orvos azt mondja önöknek, hogy kedves édesanyja, édesapa, 1 év, mire mondjuk lábra áll ez a gyermek, és 1 év alatt minden nap önöknek nagyon kemény tornát kell mondjuk a gyermekkel véghez vinni, nem lesz nagyon egyszerű, a gyerek sírni fog, ordítani, anyuka is, de ha ezt végigviszik, ezt a terápiát, akkor lábra áll a gyermek. Ugye, hogy könnyek közt is megtesszük? Ugye, hogy mindannyian azt mondanák, hogy mikor telik le, Istenem, ez az 1 év, de megteszem. Valami hasonlót kell gondolni. Tehát az, hogy holnap megteszem, meg holnap után, de már húsvétkor, nem karácsonykor, meg végképp nem, amúgy időm sincs rá, ez így nem megy. Tehát ha eldöntöttem azt, hogy igen, szeretném, és szeretném, hogy jó legyen, akkor csak meg kell fogadni mindazokat, mondatokat, szavakat, amelyek elhangzanak. A gyermek nagyon okos, ügyes, minden gyerek a saját szintjéhez képes, nem hozzám képest. Mert hogy én vagyok az okos felnőtt, mindegy, hogy én buta vagyok, akkor is hozzá képest, én vagyok az okos felnőtt. A gyerek nem egy kicsinyített felnőtt. Ő nem tud irányt mutatni. Lehet, hogy toporzékol és akarna, de nekem azért tudnom kell, hogy nem ő fogja mutatni meg az irányt. Azt én fogom megmutatni. Mert hogy nincs tapasztalata a világról. Gyakorlatilag nem sok ismerettel rendelkezik. Viszont minden gyerek borzasztóan vágyik a szeretetre. Olyan ritkán látjuk itt az óvodában, nem azt mondom, hogy egyáltalán, de olyan ritkán, hogy megölelik azt a gyermeket, hogy megpuszíják. Tehát ezek érzelmek, és most alakítom ki a gyermekemben az érzelmi intelligenciát. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy amikor megérkezek az óvodába, és elválok a gyermektől, nem csak úgy, na menjél, hanem megölelem, megpuszilom, van ilyen is, és azt mondom, hogy alig várom, hogy délután legyen, és jövök érted. Ezek, gondoljuk mindig abba, hogy ezt a férjünk nekünk mondjuk, az nem olyan rossz, nem? Tehát, hogyha így válunk el, hogy édesem, szívem, de hogy akkor a gyereknek is ez fontos? Nem fogja megunni? Mondjuk el minden nap. És amikor megérkeztünk, minden nap mondjuk egy de jó, hogy itt vagy.
Megtartotta rendes márciusi ülését Miskolcváros képviselőtestülete, ahol a képviselők megvitatták a 20 éve félkész állapotban álló tapolcai hotel értékesítésének ügyét. A több mint 2200 négyzetméter alapterületű épületet 2005-ben kezdték el építeni, azóta csak 2011-ben volt egy állagmegóvás az ingatlanban. A Miskolc Holding ZRT által készített értékbecslés bruttó 254 millió forintban állapította meg az épület árát. Az előterjesztés kitért arra is, hogy a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 4 éven belül felújítja vagy átépíti az ingatlant. Molnár Péter, a KDNP frakció vezetője, Tapolcát a város turisztikai zászlós hajójának nevezte, és felszólalásában az ingatlan eladása mellett érvelt.
Úgy gondolom, amikor egy ilyen előterjesztést nézünk, akkor mindenképpen a lokációt is nézni kell. Hogy Miskolc Tapolcáról van szó. Abban szerintem biztosan mindannyian egyetértünk, hogy Miskolc Tapolca Miskolc egyik zászlós hajója, ha nem Miskolc turisztikai zászlós hajója Miskolc Tapolca. Ebből következik az, hogy Miskolc Tapolcán minden vonatkozásban rendnek kell lennie. Rendnek a közterületeken, rendnek a parkokban, rendnek az utcákon, és rendnek a utcakép vonatkozásában. Azt is mindenki világosan látja, aki Miskolc-Tapolcán járt, hogy elég csak az előterjesztést megnézni, hogy tulajdonképpen egy évek óta bezárt, mondjuk így ki, hogy romos ingatlanról van szó. Az előterjesztés csatolt fotói is világosan megmutatják, hogy ez egy romos ingatlan. Világosan látszik, hogy valamit kezdeni kell ezzel az ingatlannal. Higgadtan gondolkodó várospolitikusok szerintem ebben megint egyet kell, hogy értsenek, hogy ezzel az ingatlannal valamit kezdeni kell. Talán ebben még kompromisszum is van közöttünk, mert itt elhangzott a ellenzék része, hogy ezt a turisztikai KFT újítsa fel. Ez is arra mutat, hogy valamit kezdeni kell ezzel az épülettel. Szakértők szerint ez az épület már arra, hogy befejeződjön ennek az építése, hogy ez valahogy ebből egy normális szállodai épület legyen, ez már erre alkalmatlan. Sajnos valószínűleg ez már egy elbontásra ítéltetett ingatlan. Tehát azt, hogy ez félkész, sajnos nem lehet erre kimondani. Itt valószínűleg a értékbecslésnél arra is tekintettel kell lenni, hogy ezt az épületet onnan el kell bontani, és utána lehet az ingatlannal, a területtel valamit kezdeni, és ezen építeni valamit. Igen, az én álláspontom az nem változott, azt jelzem ellenzéki frakcióvezető úrnak, hogy nagyon meg kell gondolni, meg kell fontolni, hogy Miskolc értékét, családi ezüstöt miként, hogyan szabad értékesíteni, de azt is dilemmába kell ilyenkor tenni, hogy milyen lokációról, Miskolc Tapolcáról van szó, és hogy egyértelműen a városnak az érdeke az, hogy valami ott, ezen a területen, ezen a romos ingatlannal történjen. Szerintem ez a legfontosabb, hogy a Miskolc turisztikai zászlós hajóján, Miskolc Tapolcán ne legyen ilyen frekventált helyen ennyire rendezetlen ingatlan. Az előterjesztés tehát arról szól, hogy ezt az ingatlant valahogy rendezni kell, hogy ez a romos torzó ne maradjon ott. Ezért javaslom mindenkinek, hogy alaposan gondolja át, amikor ezt az előterjesztést véleményezi, hogy mi Miskolc városának érdeke.
Tavaszi szemétszedés indul a Mátrában, ahová minden természetbarátot szívesen látnak. Most a Sástó és Mátrafüred közötti út mentén gyűjtik össze az illegális hulladékokat. A részletekről Dudás Bélát, az Egererdő ZRT Mátrafüredi erdészetének erdészetvezetőjét hallják.
Egy általánosságban azt tudom elmondani, hogy javuló helyzetet, javuló tendenciát látunk az erdei szemetelés tekintetében. Természetjárók többsége környezettudatos. Ez azt jelenti, hogy a túrautak, a gyalogos túrautak mentén már nincsen jelentős szemetelés, viszont ami aggasztó és nagyon nem változik, nagyon nem mozdul a helyzet, az a Mátrán átvezető közutak mente. A közutak mentén azt látjuk, hogy nem akar csökkenni a szemétmennyiség. Hát akkor, amikor az Egererdő ZRT már jó pár éve ugye csatlakozott ehhez a programhoz, mi évről évre ugyanoda térünk vissza, ez a Sástó és Mátraházak közötti úgynevezett nagylapát tetőn vannak ezek a beálló helyek, ahol le lehet parkolni, és azt látjuk, hogy ott mindig jelentős szemét képződik. Ráadásul ennek egy részét bedobálják olyan meredek hegyoldalra, honnan nagyon nehéz összeszedni. Nem azt mondom, hogy nemzeti sport, de nagyon sok honfitársunk ezt megteszi. Szerencsére a iparszerű, tehát nagyobb mennyiségű szemétlerakás nem jellemző a területünkön. Hát vegyes kommunális hulladék, de sajnos arra is van példa, hogy mondjuk teherautók ott megállnak, és a tavalyi év során hát közel 10 darab nagyon nagy méretű használt teherautó gumit begurítottak a meredek hegyoldalon, és az ugye nyilván erdőterületen kötött ki, ezeket is össze kellett gyűjtenünk, tehát sajnos ilyenre is van esetenként példa, de egyébként az Egererdő 5 helyen, 5 erdészeténél hirdetett meg tavaszi nagytakarítást, hogy mondjuk tavaly is így volt, és emellett nagyon fontos hozzátenni, hogy nagyon-nagyon sok civil szervezet a szövetségesünk. Ugye például a Kékes Turista Egyesület is minden egyes évben 2 szemétszületet is tart, ha jól tudom. Tavasszal biztos, de úgy emlékszem, hogy ősszel is. Tehát most is meghirdették már az idei programjukat. Ők jellemzően a turista utakat járnak végig, de egyszerre nagyon sok turista utat, és mentesítik az utakat. Esetenként ugye ott is előfordul, de hála Istennek itt azért nem jelentős a nagyobb mennyiség.
Hetedik alkalommal szervezik meg a Kassa-Miskolc Ultramaraton nemzetközi futóversenyt, amelyre idén a szervezők részvételi csúcsra számítanak. Az április 5-én zajló verseny kiinduló helyszíne Miskolc lesz, és Szirmabesenyő, Szikszó, Vizsoly, Gönc, Kéked ad majd helyet a különböző váltópontoknak. A részletekről Deák Bárdos Mihály, a szervezőbizottság elnöke adott tájékoztatást.
Az idei verseny 117 kilométeren zajlik, ugye jelenleg miskolci rajttal, illetve kassai befutóval, és azok a települések, amelyek ugye az útvonal mentén fekszik, ott mindenhol lesz egy frissítő állomás, és ez 2019-ben a útvonal meg lett változtatva, hogy ne a főúton fussanak a futók biztonsága érdekében, hanem a kisebb települések irányába lett elvéve, ahol ugye kevesebb a forgalom, és ez a mostani maratonon is így lesz, és még egyszer mondom, miskolci rajttal és kassai befutóval. Több egyeztetésen vettünk részt a kassai önkormányzat képviselőivel, a rendőrség képviselővel mindkét oldalon, szlovák, illetve magyar oldalon, a polgárőrséggel, a Magyar Közút ZRT képviselőivel, a miskolci rendőrkapitánysággal, a miskolci önkormányzati rendészettel, Miskolc Városi Közlekedési ZRT képviselő. Tehát ez egy elég hosszadalmas, illetve ugye minden frissítő ponton biztosítani kell a futóknak a vizet, különböző energiát adó ételeket, illetve ugyanúgy biztosítani kell a polgárőrségnek, a rendőrségnek az egész napi szolgálat arány. Tehát ez egy összetett feladat, elég régóta elkezdődött már ennek a szervezése. Mindkét városban történt ez, volt Miskolton is egyeztetés, volt Kassán is, úgyhogy én úgy gondolom abszolút harmonikus volt az együttműködés, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebbe az egyeztetésekben. Én úgy gondolom, hogy kevesebb munka, mint hogyha Miskolton lenne a befutó, mert ugye itt annyi, hogy körülbelül egy fél órát vannak Miskolton a futók, elvajtolnak, és akkor utána ugye megy minden a maga útján, viszont hogyha a jövőre már Miskolc lesz a befutóhely, akkor ott nagyobb szervezést igényel, mert ahogy befutottak, akkor legtöbb futó az itt is marad a városba is, és itt is fogadni kell őket, tehát ilyen szempontból könnyebb a mostani dolgunk, mert Miskolcról csak elindul, ide jönnek reggel 6 órára, és fél hét magasságába elindul a futóverseny, és utána már körülbelül egy fél órát vannak a városba, és már nincsenek itt. De a másik része azért egyszerűbb, mert itt ugye nem sok időt töltenek. A célállomásnál pedig ott már ott azért bankettet kell szervezni, stb. Tehát azért az összetettebb, azért mondom, hogy a rajtvárossal egyszerűbb dolgunk van most jelen pillanatban. Van olyan település is, amit nem érint, például Lencs, akinek a polgármestere támogatóként lépett fel, úgyhogy ezt is köszönjük, de rengeteg céget felsorolnak, aki a versenyzők, illetve a bírók ellátásában részt vesz.
A versenyzők a kassai Szent Erzsébet dóm szomszédságába fognak megérkezni, ahol többek között Hetei Ágota, Magyarország kassai főkonzulja fogja várni az érkezőket.
Én azt gondolom, hogy ez a különleges sportrendezvény túlmutat önmagán, mert nem csak nagyszerű sportteljesítményként tudjuk értékelni, akár csapatban, váltóban futják végig, de hát az egyéniről ne is beszéljünk, hogy ez milyen különleges dolog, de mindenképpen közösségépítő szerepe van, erősíti a régióban az összetartozás érzését magyarok és szlovákok között egyaránt, és hát egy nagyon jó példája annak, hogy hosszú távú együttműködés áll már fönn Kassa és Miskolc között. Nem tudunk mindenkit külön díjjal jutalmazni, de amellett, hogy lenyűgöz engem valóban a váltóban nyújtott sport teljesítmény is, az egyéni teljesítményt azt gondolom, hogy mindenképpen honorálni kell, tehát aki egymaga végigfutja ezt a bő 117 kilométert, annak mindenképpen jár a külön díj. Annyi embernek lesz szerepe ezen a rendezvényen, nem csak a futóknak, hanem azoknak a helyi közösségeknek, akik az adott váltópontoknál dolgoznak, de akár a hatóságoknak is, akik biztosítják ezt a rendezvényt. Jelen lesznek nyilván a támogatók is, ők meg kíváncsiak rá, és minden lelkes sportkedvelő, akár családtag, akár ismerős, akár rokon, akár csak megnézi, hogy milyen hangulata van ennek a versenynek. Valószínűleg kimegy az indításkor Miskolcra, és egészen biztosan valahogyan átkerül, többnyire valószínűleg autóval Kassára, és ott lelkesen várja majd a befutókat, én is ott fogom őket várni.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva, ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Oh,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és